Romhalmaz. Charles Haddon Spurgeon 1156. prédikációja. Alapige Nehémiás könyve 10. rész, 10. vers. A rom pedig sok, és mi képtelenek vagyunk építeni a kőfalat. Emlékezzetek, hogy Jeruzsálemet teljesen lerombolták Nabukodonozor seregei, és hogy milyen pusztításokat végeztek a babiloniak, arra könnyen lehet következtetni az ásatások során felfedett elporlat téglákból és üszkös gerendákból, azoknak a városoknak a helyein, melyeket a földdel egyenlővé tettek eretetes király kegyetlen katonái. A romhalmazok hatalmas méretűek, és gyakran még a hagyomány is elfeledte annak a halomnak vagy domnak a nevét, mely magányos emlékként a sírhantját képezi egy-egy dicső ókori városnak. A babiloniak biztos munkát végeztek, amikor rombolást vittek végbe. Ekevasaik mély barázdát vájtak, és a rombolók így kiáltoztak egymásnak: döntsd le, rombold le mindenestől, míg egy kő sem marad a helyén. Learadtak egy-egy nemzetet kardjaikkal, mint ahogy a gabonát levágják sarlókkal, és csépelték a városokat, míg romjaik olyanokká váltak, mint a nyári szélű napor. Csodálkoztok-e hát azon, hogy Jeruzsálem helyén sok romos törmelék maradt? Sok későbbi pusztító még elképesztőbben végezte romboló munkáját. És szeretném ezt is megemlíteni példaként annak szemléltetésére, hogy milyen sok rom heverhet egy lerombolt város alapzatain. A Palatin hegyen álltam Rómában, ahol egykor császárok emeltek maguknak impozáns palotákat. De micsoda romhegy lett belőle? Törött falak és oszlopcsonkok sorai magasodnak, kiálló kövek sorakoznak, mint természetes sziklák az anyaföldből. Házak, kolostorok, paloták épültek már a romokon, és sok-sok éven át fák virágoztak és gyümölcsöztek rajta, s a kertek termésüket ontották a hely fölött, hol egykor a császári önkényuralom jogara rettegtette a nemzeteket. Nos, a Palatinus palotáinak a visszaállítására először a fundamentumokat kellene feltárni. De ez oly kimerítő munka lenne, akár csak a paloták felépítése. Egy egész hegyet kellene elhordaniuk, mielőtt egy alapkövet letehetnének. Ha ellátogatnátok most Rómába, úgy munkások százait látnátok ott, amint lovakkal és szekerekkel egyhuzamban hordják ezernyi tonna számra a sok romot és szemetet, mely vastagon fed mindent, ami még megvan Róma ősi központjából, szívéből. Így hát biztosra veszem, hogy Jeruzsálem is egy óriási romhalmaz lehetett, mely magába foglalta az egykori épületek romjait, a Dávid tornya, fegyverraktára, a királyi palota, sőt, magának a templomnak a pormaradványait is. És bár most ez időben, mellyel foglalkozunk, a templom már újjáépült, és új házak tarkították a régi Jeruzsálem szinterét, mégis, amikor a város falához jöttek, hogy azt mindenestül felújítsák, teljesen romokban találták azt. Olyan nagy romhalmaz fette, hogy azon igen nehezen lehetett leásva keresztül hatolni. Nem tudták építeni a falat, mivel ilyen sok volt a romos omladék. Nos, úgy tűnik nekem, hogy ez arra a munkára utal, vagy legalábbis joggal alkalmazható példaként arra a munkára, mit Isten népének kell végeznie ebben a világban, a Jézus nevében s az ő lelkének erejében. A mi feladatunk építeni az egyház falát Istenért. De nem tudjuk építeni, olyan sok az akadályozó rom és szemét. Ez igaz először az egyház építésére vonatkozóan, mert az egyház Isten Jeruzsálemje. De épp olyan igaz egyéni értelemben is, Istennek bennünk épülő templomára vonatkoztatva, melynek minden egyes szívben fel kell épülnie. Gyakran leveltség és csüggedés vesz erőt rajtunk. Bár halljuk az igét, mely így bíztat, ti pedig szeretteim, épülvén a ti szentséges hitetekben, imádkozván Szentlélek által, tartsátok meg magatokat Isten szeretetében, mégis úgy érezzük, nem tudjuk építeni a falat, az óriási romhalmaz miatt. Első fejezet. Szólni fogok tehát először a nagy munkáról, mely az egyház felépítésében hárul ránk. Nos, ez a vállalkozás Isten munkája. Egyedül ő képes építeni az egyházat. Megépíti Siont az Úr, és megláttatja magát az ő dicsőségében. Mi építhetünk bár, ahogy csak akarunk, de ha az Úr nem építi a házat, hiába dolgoznak azon annak építői. Azonban erősen és teljesen meg vagyunk győződve arról, hogy Isten munkája egyáltalán nem ellenkezik azzal az igazsággal, hogy ő eszközöket használ egyháza felépítésében e világon. Lényegében felhatalmazott bennünket, választott szolgáit, és elküldött minket a világba, mindegyikünket sajátos képességeink és lehetőségeink szerint, hogy érte fáradozzunk. Mi azért munkálkodunk, mert Isten munkálkodik általunk. De nagyon gátolva vagyunk e szolgálatban, mert igen sok a rom és a szemét. És ez mindig is így volt. Amikor Pál építeni kezdett Istenért, amikor az apostolok bölcs építőmesterekként munkához láttak, tornyosuló lakásban állt előttük a régi zsidó romhalmaz, melyet igen nehéz volt eltávolítani, nehéz volt elhordozni, hisz mennyiségben felért egy óriási heggyel. A fundamentum ott volt. Hála Istennek, ezt nem nekünk kell megvetnünk. Ez Krisztus Jézusban le lett fektetve, szilárd alapot képez, és más fundamentumot senki nem vethet. De a zsidók hagyományaikkal elfették az alapokat. Hozzátettek Isten igéjéhez, hozzáadták saját tanításaikat. Megfosztották azt igazi jelentésétől, és a saját maguk értelmét erőltették rá. Kiagyaltak számos rítust és ceremóniát, összegyűjtötték az atyák homályos és titokzatos hagyományait, és mindezeket ráterítették az alapra. Ha valaki keresni kívánta az igazságot, képtelen volt rá, a sok zavaros anyag és babonás tradíció miatt, melyek elfették előle az isteni alapot. Az apostolok evangéliumi fáradozásaikat zsidó honfitársaiknál kellett kezdeniük. Ez óriási szemétdomb közepette. Mihelyt kezdték eltávolítani az értéktelen rakásokat, a hagyománykedvelők nyomban rájuk támadtak, nagy port vertek, hevesen üldözni kezdték őket városról városra. Gyalázattal illették az építőket, és mindenféle erőszakot alkalmaztak ellenük. Nem távolíthatod el a romokat anélkül, hogy fel ne ébrezd a baglyokat és denevéreket. Bizonyára a legbűzösebb szemétnek is akadnak mindig valamilyen védői e földön. Sokan e szemét hordalékok által gazdagodtak meg, és ezért rettenetesen haragszanak, ha valaki eltávolítani igyekszik azokat. Hamarosan tapasztalták az apostolok, hogy nyomorúságos idők szakadnak rájuk. De Isten segítségével végül eltávolították a romhalmazt. Az Úr képesítette őket a fal építésére, és az Új Jeruzsálem híressé lett az egész földön. Aztán szembesülniük kellett a római birodalomban a hajdani pogányság romhalmazával. Micsoda szemétdomb volt az! Aki ismeri a görög klasszikusok műveit, az tudja, mennyire fertelmesen szennyes volt a nép az ő korukban. Szatirikusaik olyan természetellenes kicsapongásokat tulajdonítanak nekik, hogy mi még könnyek közt sem merjük azokat említeni. A kor babonasága is irtózatosan mélyre süllyedtek. Isteneik gonosztevő szörnyek voltak, és szentséges ritusaik kéi orgiákban és részegségben merültek ki. A papoknak sikerült aljas szenvedélyekkel tölteni meg a vallást, és a titokzatos istentiszteletek ürügye alatt mindenféle módot kiagyaltak a mélyen megromlott emberi természet legaljasabb szenvedélyeinek a kiéléseire. Nem csekély szeméthordalék az, amit a mai főiskolásnak félre kell söpörnie, miközben a görög és római mitológiát tanulmányozza. Az emberek nem tudták megtalálni Istent, mert sok Isten és sok Úr állt az útjukban. Jézus Krisztus egyszerűségében nem tudtak hinni, mert balgatag szívük elsötétedett. Isten igaznak teremtette az embert, ő pedig keresett sok kigondolást. Mindezek a kigondolások még inkább eltétették őt eredeti igazságától, mert megrontották ítélő képességét. Mégis azok, akik előttünk jártak, ezen a visszataszító, orrfacsaró szemétdombon végezték munkájukat, és oly siker koronázta buzgolkodásukat, hogy ma már senki sem gondol Jupiter, Szaturnusz, Vénusz vagy Merkurius imádására. Ezek a démonistenségek elmentek a limbusba, ahonnan jöttek. Lelettek győzve, megverte őket az evangélium, és elhervadtak, mint a fű. Úgyhogy senki sem hajol meg többé előttük. Az igazság istene eljött, és ezek a denevérek és baglyok visszavonultak a homályba és feledésbe. A szemetet eltakarították, s a fundamentumra erős építményt emeltek az előttünk járó hűséges munkások, noha szinte minden egyes követ mártírvérbe kellett helyezniük, és sok szenvedéssel és könnyel kellett őket cementezniük. Továbbá emlékezzetek, hogy azokban az első időkben az építési munka során az egyháznak szembe kellett szállnia a különféle emberi okoskodások magasba tornyosuló szemétrakásával. Létezett egyfajta Isten utáni vágy a pogányok lelkében. De ez az Isten utáni érzés rossz irányultságú volt, és kevés önbizalommal társult, és ezért rossz úton haladt. És idővel köztük a leglelkibb gondolkozásúak, ha egyáltalán merészkedhetünk lelkieknek nevezni olyanokat, akiket még nem újított meg a kegyelem, kiagyaltak körmöntfont elméleteket és képzeteket, melyeket magasröptű bölcsészetnek véltek. Ám ezek lényegében csak a hiúság palástjába öltöztetett ostobaságok voltak. De e bölcselkedések sok követőkre találtak, és oly nagy volt a hatásuk, hogy még az egyházban is éreztették befolyásukat. Pál és János apostol írásaiban folyton találkoztak olyan utalásokkal, melyek az akkor uralkodó gnosztikus filozófiát leplezték le, mely mozgalom igen sok keresztényt is megfertőzött. Azóta az emberi hiú bölcsesség nagyobb átoknak bizonyult az egyház számára, mint bármi más. A keresztények tudatlansága sosem volt oly gonosz dolog, akármilyen rossz is önmagában, mint a hamis ismeret és hamis bölcsesség, melyel az emberek felfuvalkodtak az ő testi értelmükbe. Rossz idők járnak akkor, amikor az emberek túl sokat tudnak ahhoz, hogy megismerjék Krisztust. Nagy balszerencse az, amikor az emberek túl férfiasak ahhoz, hogy megtérjenek, és olyanok legyenek, mint a kisgyermekek, hogy a nagy tanító lábához telepedhessenek. Sajnos sok vallásos ember van, aki úgy beszél, mint akit az emberi bölcsesség megrészegített, sőt, büszke is erre. Éppen jelen korban tapasztaljuk, hogy a kereszténységet elvető emberek filozófiája, mint odakönt folytatnak, megfertőzi az egyházat, megrabolja, bántalmazza, felhígítja annak királyi borát, kiborítja a gyermekek tejét, és fokozatosan mérgezi az élet kenyerét. Szomorú tény! A filozófia szemétje mindig gátoló tényező volt Isten egyháza számára a falépítésben. De az apostoli kor nagy vigasztalású szolgálat számunkra a gonosz időkben. Amint ők akadályozva voltak, úgy mi is. De amint ők kitartottak és győztek, úgy fogunk mi is, hatalmas mesterünknek a segítségével. Miután ez óriási romhalmazt eltávolították, s a munkát éppen csak elkezdték, hamarosan az apostoli kor után, miután a keresztények első buzgósága alább hagyott, mindjárt megjelentek a régi római egyház hagyományainak a romhalmazai, melyek végül minden addigi akadálynál vészesebbnek bizonyultak. A pápista szeméttelep az egyházi törvénykönyvekben található. Előbb egy tanbeli tévelgés lépett érvénybe, aztán egy másik, s egy következő, s még egy, míg a mai korban a római egyház tévelgései annyira megszámlálhatatlanok, mint a csillagok, s oly sötétek, mint az éjfél, s oly undorítóak, mint a pokol. Utálatosságai orrfacsaróan bűzösek minden istenfélő előtt. Bálványimádásaitól megvetéssel fordul el a józan ész, és utálatosak a hit számára. Cselekedeteinek gonoszsága és tanításainak szörnyűségei szinte hihetetlenek. A pápaság épp olyan mesterműve a sátánnak, mint amilyen remek műve Istennek az evangélium. Nehezen lehet valami ördögi bravasságot vagy sátáni gonoszságot elképzelni, amit hozzá hasonlíthatnánk, annyira páratlan. A gonoszságnak a királynője. Nézd, a homlokára van írva a neve, titok, a nagy Babilon, a paráznáknak és a föld utálatosságainak anyja. Róma egyháza és az ő tanításai óriási szeméthegyet képeznek, és eltakarják az igazságot. Hosszú éveken keresztül a kegyesek sokat küszködtek és fáradoztak, de még nem tudták feltárni a fundamentumot ez óriási romhalmaz miatt. Itt-ott akadt egy Wycliffe, aki, amikor felfedezte a drága szegletkövet, újongott és szögrelt örömében, mivel megvethette lábát rajta, és bátran vallotta és hirdette, maga Jézus Krisztus, ő a választott becses alapkő, melyre reményemet építem. Itt-ott akadt egy Husz János, vagy egy prágai Jeromosz, vagy egy Savonarola, kik a sötét éjszakában rátaláltak a fundamentumra, és szívüket sírták ki a sok szemét miatt, mely szinte maga alá temette őket is, miközben keresték a szilárd alapot. Kitűnő ásást végzett Luther Márton. Milyen nagyszerűen tárta fel a hitáltali megigazulás dicső fundamentumát. Épp olyan nagyszerű vájár volt a nagy vállalkozásban Calvin János mester, ki feltárta egész hosszában a kegyelem szövetségének ősi fundamentumát. Jó segítője volt ebben Zürichi testvére Zwingli és Knox János Skóciában és sokan mások a mi országunkban. Eltakarították egy időre a szeméthalom egy részét, de oly rengeteg volt belőle, hogy amit magas csomókba hánytak a fundamentum két oldalán, az mindjárt kezdett újra visszahúlni az alapra, hogy azt újból elfödje. Nem tudtak tökéletes reformációt végezni, s a megmaradt szemét ma nagy csapás és akadály a mi számunkra. A falra mindenütt sok szemetet tapasztottak a gonosz ügynökei, és nehezen érjük el az alapokat, hogy arra aranyat, ezüstöt és drágaköveket rakjunk, melyeket Isten ad nekünk, hogy azzal építsük az ő házát. Ó, jaj, nagyon-nagyon sok a rom és szemét. Láttam Rómában, hogy a fuvarosok, kik a fórumról hordták a földet, ezzel a címmel voltak megjelölve, Regia Scava. Ők a királyi ásatás alkalmazottjai voltak. És úgy szeretnék látni itt is királyi munkásokat, akiket a királyok királya alkalmaz, hogy neki lássanak újra Jeruzsálem fundamentumának a feltárásához. És elhordják e rettenetes szeméthalmot, mely a falakat fedi. Adja Isten, hogy láthassunk hamarosan alapos, jó munkát ebben az irányban. De kedves barátaim, tegyük fel, hogy a rabbinikus, pogány, filozófiai és római szeméthalmaz mind eltűnne. A munkát még mindig nehezen végezhetnénk, mert igen sok másféle szemét és rom hever odalent. Sok szemét származik a világból, a testből és az ördögtől, úgyhogy képtelenek vagyunk építeni a falat. Nézz az ember bűnösségére! Mennyire gátol ez bennünket? Ó, ha nem lennének is hamis vallásos képzetek és rendszerek, ha a papok és filozófusok mind hallgatnának is, ha a hamis proféta és az antikrisztus félrekerülnének is az útból, mégis az emberek bűnei borzasztó szemétrohadékot képeznének, és szeretett fáradozásainknak útját állnák. A fülkapu szeméttel van eltorlaszolva. Nehéz az emberi szívekhez elérni, mert ott a sátán uralkodik, mint saját palotájában, és gondja van széles barikádokat és töltéseket emelni köréje a testi vágy, a büszkeség s a hitetlenség romhalmazából. Az emberek közömbösségbe burkolóznak az örökkévalóság dolgait illetően. Olyanok, mint a bebalzsamozott és bekötözött múmiák. Minden energiájuk csak egy kérdés megoldásában merül ki. Mit együnk, mit igyunk és mivel ruházkodjunk? Noha halhatatlanok, csak a mulandóknak élnek. Bár legfőbb sorsuk az örökké valóságban rejlik, erőfeszítéseik mégiscsak az időleges dolgokra irányulnak. Akárhogy bűvölnéd is őket, ezek az áspisok süket füleket fordítanak feléd. E nép érzéki vágyainak él, s továbbra is csak saját feje szerint fog járni. Bár Krisztus átszegzett kezével int nekik, s hívja őket, ők mégis hátat fordítnak neki. És noha a Golgotáról kiállt, hát semmi az nektek, ki kit jöttök, mentek, mit sem jelent, hogy Jézus meghalt, értetek? Megvetett és az emberektől elhagyatott. Nem látnak benne szépséget, noha ábrázata magában hordja a menny egész dicsőségét. Nem lehet őket megnyerni sem szeretet, sem törvény által, sem könnyekkel, sem rettentéssel, sem imákkal, sem prédikálással. A földi dolgokban vannak elmerülve. Képtelenek vagyunk építeni a falat a bennük levő sok rom és salak miatt. Beleszerettek bűneikbe, bálványaikhoz ragaszkodnak, még csak nem is gondolnak lelkükre, istenükre, megváltójukra. Család szívük a hiába valósághoz vonzódik, és elveti a felkínált áldásokat. És úgy tűnik nekem, mintha a világon minden ebbe az irányba segíteni őket. Mert az élet dolgai, a gondok és a kényelem, a csend és a zaj, a zavargások, háborgások mind-mind egyformán törbe ejtik őket. Elpártott szívük mindezeket szemétrakással változtatja. Az egyik embernél a törekvés, a tanulás, ismeretszerzés lankadatlan hajszolása, a másiknál az arany utáni mohó törtetés, a harmadiknál a nagyra vágyás, a negyediknél a testi gyönyörök és élvezetek, de mindenkinél a szemét és romhalmaz meggátolja a szívhez való eljutást. Képtelenek vagyunk építeni a falat. Ki az közülünk, aki ne járulna gyakran Istenhez, sírva, panaszolva, ki hitt a mi beszédünknek, s az Úr karja kinek jelentetett meg? És a mai kor, melyben versenyszellem uralkodik, a dolgot még nehezebbé teszi, mint valaha. Egyesek annyira szegények, hogy azt mondják, képtelenek igét hallgatni, mert nekik dolgozniuk kell, és rabokként fáradoznak a betevő falatért, csak hogy éhen ne haljanak. Ami pedig a gazdagokat illeti, ó Uram, segíts a gazdagoknak! Még ma is igaz, és talán sokkal igazabb, mint valaha, hogy könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, mint a gazdagnak az Isten országába bejutni. Mert a világi gondok és a gazdagság családsága nagy szeméthegyet alkotnak, és mi képtelenek vagyunk építeni a kőfalat. Szomorú érzés a lelkipásztornak visszanézni, amikor visszaemlékszik sokakra, akiknek a lelkismeretéig nem tudott elérni, a közbelső szemétréteg miatt. És milyen siralmas a kilátás ilyenkor, mely eléje tárul. Egyetlen vigaszunk csak az, hogy ha mi képtelenek vagyunk is építeni, van valaki, aki képes rá. És ha annyi lenne is a rom és szemét, hogy a teherhordó ereje elfogy, mégis, van egy erő, mely nem gyengül soha. Van egy erős kar, mely nem fárad el, és képes végbevinni mindazt, ami csak szükséges. De attól félek, kedves testvérek, hogy az egyház felépítésének munkájában a romhalmaz nem csak a bűnösöknél tornyosul magasra, hanem sok van abból a szentekben is. Igen sok szemétkupac van a hitvallók közt is, úgyhogy képtelenek vagyunk építeni a kőfalat. Én türelmes akarok lenni mindenki iránt, mert igen sok türelmet igénylek magammal szemben is. De túlságosan sokan vannak, kedves testvéreink Krisztusban, akik úgy tűnik egész idejüket szorgalmas semmittevésben töltik. Hallottam valakiről, aki rendkívüli türelemmel és nagy hozzáértéssel, hosszú időn át szorgoskodva szépen kivéste a császár képét egy cseresznyemagra. Micsoda fényes eredmény! Teljesítménye megfelelő elismerést keltett, és bekerült a krónikákba. De kérdem én, végül is mit ért el vele? Megvallom, olvastam olyan könyveket, melyek úgy tűntek nekem, tudományos fejtegetések voltak a semmiről. Mert semmi gyakorlati értékük nem volt. Felírtak egy cseresznyemagra vésett arcképpel, de semmi többel. Hogy mi jó származhat belőlük, bizony képtelen vagyok megmondani. Olykor remek testvérek tűnnek fel itt-ott a vallásos világban, fényesen csillogtatva elképzeléseiket, valamilyen új stílust alkalmazva, valami általuk tett nagy felfedezést reklámozva, egy csodatosnak vélt új hittételt hangoztatva, s mindez rendkívül ámulatba ejtőnek tűnik a számukra. És az egész világ csendben kell hallgassa őket, és az összes gyülekezeteknek lábújhegyre kell állniuk, és nem is tudom még hogyan, míg ők feltárják az értékes dolgot, ami, amikor alaposan megvizsgálod, kiderül, nagyon hasonló az egykori híres egérhez, melyet egyetlen zsákmányként mutatott fel a hegyen vadászok nagyszerű csapata. Semmivel sem ér többet. Sok a szemét körülöttünk, testvérek, és ezért a jelen szükséghelyzetben, ha minden egyes igehirdető a megfeszített Krisztus prédikálására adná magát, és nem egyébben foglalkozna, úgy gondolom, jól cselekedne. És ha minden egyes keresztény szilárdan ragaszkodna a Szentírás világos igazságaihoz, és ezeket mélyen lelkébe vésni a Szentlélek által, hogy aztán erővel és tűzzel hirdethesse a lelket megnyerésére, és nem törődne egyébbel, bizony nagyon jól tenné. De igen sok a szemét. Olykor egy egész estét eltöltenek a testvérek egy körmönfont kérdésnek a tárgyalásával, mely épp annyira érdekes és értékes, mint a skolasztikusoknak azon híres kérdése, hogy hány angyal képes megállni egy tű hegyén. És miután hevességgel megtárgyalják, talán imádkoznak is felette egy jót, noha csodálkozom, hogy merik megtenni, az egész egy zsák széllel, ha felér, vagy egy palack füsttel, de semmi mással. Ha ugyanazt az időt a betegek látogatásával töltötték volna, vagy az utcáinkon lődörgő arabok megnyerésével, vagy London szegényeinek és csavargóinak valamilyen tisztességre, erkölcsre és kereszténységre való felemelésével, ez sokkal jobb lett volna. De igen sok a szemét. És attól félek, egy kissé mi is, mindannyian hozzájárultunk-e szemétdomb gyarapításához. Mindannyiunknak van valamilyen kedvenc fogalmunk, valamilyen elgondolásunk, valami saját találmányunk, valami, amit hozzáadunk az igéhez, valamit, amit elveszünk belőle, valamilyen lehetetlen elméletet szerkeztünk, olyan dogmát vagy tanítást, ami inkább a mi saját tákolmányunk, mint a Biblia tanítása. És így nagyon sok a szemét és a rom, és képtelenek vagyunk építeni a falat. Az ember olykor elgondolkozik, ó, én úgy szeretnék tenni valamit. Valamit szeretnék elérni, valami nemeset tenni Istenért és Krisztusért, és az emberi lelkekért. Nos, jöjjön hát a szemetes szekér, és legyen tisztáva a terep. Ezek az ábrándos jövőbeli álmok, és a semmiről szóló mélységes értekezések, hagyjátok, hadd tűnjenek el, bármilyen szépen íródtak is, és gyertek, vessük magunkat a munka kellős közepébe. Ez legyen a jeligénk. Nekem ne legyen másban dicsekedésem, csak az Úr Jézus Krisztus keresztjében. Most hadd szóljak még két-három dolgot vigasztalásképpen, e dologgal kapcsolatosan. És az első vigasz számunkra ez. Nagy előny és nagy áldás, hogy a fundamentum meg van vetve, és szilárdan áll. S a fundamentumon már drága kövek sorakoznak. Az Úr még nem ágyazta be mind a 12 gyöngysort, de a jó szemmel bírók láthatják a csillogó drága kövek alsó sorait. Visszatekintve a történelemben látom a mártírok alapsorát Krisztusra épülve, kik az apostolokkal és konfesszorokkal képezik az alsó alapsorokat, Jáspisból, Zafírből és Karcedonból. Olvassátok el a Jelenések könyvében, és lássátok, miként vannak ezek szemléltetve. 18 évszázada folyton épül a kőfal, egyik kő a másik után kalapácsütés nélkül illeszkedik a helyére, és a fal egyre magasabbra tör. Dicsőség Istennek, az evangélium sikeres. Szamballat gonyolódásai és az ammonita Tóbiás kegyetlen beszédei ellenére a fal tovább épül, és Isten szeme nyugszik rajta. Istennek nagyszerű építési remekműve ez, és ő gyönyörködve figyeli. Elmondható róla, én az Úr őrizem azt, minden szempillantásban öntözöm, hogy senki ne ártson neki, éjjel-nappal őrzöm azt. Ez épületre vonatkozik az isteni elrendelés. Így szól az Úr, imé egy férfiú, a neve Csemete, ő fogja megépíteni az Úrnak templomát. Ő fogja felépíteni az Úr templomát, és nagy lesz az ő dicsősége. E rendelet jogerős, mert mindenható. Beteljesedésben van, és teljességgel be fog teljesedni. Látom az építőmestert e percben a falon, és ezt olvasom felőle, nem lankad, és kedvét el nem veszti. És ez az ige csendül a fülembe. Az Úr akarata az ő keze által jó szerencsés lesz. Látom az építőmestert e percben a falon, és ezt olvasom felőle. Nem lankad, és kedvét el nem veszti. És egy ige csendül a fülembe. Az Úr akarata az ő keze által jó szerencsés lesz. De látok még ott vele együtt körülötte egy sereg embert, akiknek a szívét az Úr megérintette, és ezek szünet nélkül éjt-nappallá téve fáradoznak, és nem fogják abba hagyni, míg Jeruzsálem falai el nem készülnek. Ő a nagy építőmester, mi pedig közülünk mindenki, karddal és vakolókanállal felszerelve, amint tőle tanultuk, bölcs építőmesterek kell legyünk az ő vezetése alatt. A munka folyton halad, mert olyan kezekben van, melyek sosem fáradnak el, s olyan elme vezérli, amely sosem csügget. Az ő megdönthetetlen tervei által van összeszerkesztve, építve és szementezve, úgyhogy nem vallhat kudarcot. Még csak egy kő sem eshet ki a falból. És bátorít minket ez is. Isten még sosem végzett félmunkát. Munkáját a teremtéssel kezdte. Igaz, ez nem volt annyira nehéz, mint egyházának ezen újjáépítése. Mert a teremtésben, ha bár semmiből kellett teremtenie, de semmi sem állt az útjában. Csak egyet szólt, és nyomban minden létrejött. Itt, az egyház építésében két munka folyik. Rombolás és építés. A régi eltávolítása és az új felemelése. Ám aki azt mondta, imé mindent újjá teszek, teljesen elégséges arra a feladatra, melyet önmaga elé tűzött. És amint nem hagyta a világot félig készen, s nem hagyta a kertet sem gondozó nélkül, sőt nem hagyta az embert sem bevégezetlenül, hanem asszonyt alkotott számára segítőnek, úgy nem fogja hagyni a megváltás munkáját sem befejezetlenül, melyre egykor kezét vetette. A drágakövek egymás után mind beépülnek a falba, s Maragd fogja követni a kárcedont, aztán rendre Sárdonix és Sárdius, Krizolitus és Berilus, Topáz és Krisopáz, míg végül a meghatározott időben utolsó simítással Jácint és Ametiszt fogja bekoronázni a falat, és előhozzák a csúcskövet is diadal kiáltásokkal. Áldás, áldás, Rejá! Nem tartott szünetet, amikor a világot teremtette, hisz nem volt szüksége új erőre. Nem várakozott mondva, hogy a vállalkozása túl kimerítő, hanem a teremtés történet dicsőségesen halad előre a ma csodálatos hat estén és reggelen keresztül, míg a hetedik nap is elérkezett, és az Úr megpihent minden munkájától. Hat nap telik el felettünk is, borús estékkel és fényes reggelekkel, és az Úr új világot alkot. Felépíti egyházát, amint mi látjuk, lassan, de biztosan, s a megszabott időre készen, s a megfelelő rendben lesz minden. Várjatok türelemmel, mert eljön az ezeréves nyugalom, melyben Isten fiai ismét örvendezni fognak, s az angyalok újongva énekelnek, mert Isten igéje beteljesedett, és az ő munkája véget ért. Vegyetek bátorságot, testvéreim! Hordozzátok csak terheteket a romok eltávolításában. Használjátok fegyvereteket és munkaszerszámotokat tovább, mert a munka az Úré, és dicső véghez ér. Ha miénk lenne, úgy joggal sirathatnánk a napot, melyen a munka ilyen gyenge vállakra került. De mivel a munka az övé, ezért ne aggódjunk, hanem keljünk fel, és legyünk jó reménységgel. Második fejezet. Most a tárgyat megváltoztatom, és önmagunkra fogom alkalmazni. Adja Isten, hogy haszonnal szolgáljon. Egy építés folyik bennünk. A lélek azon munkálkodik, hogy építsen bennünket, vagyis, hogy építsen a kegyelemben. És ez az építés szeretet által valósul meg. Az ismeret felpuvalkodottá tesz, de a szeretet épít. Mindannyian egyenként arra hivattunk, hogy építők legyünk. Isten erejében építsünk, amint előbb is mondta, és ezt ne feledjük el. Te szeretteim, úgy hiszem, ezt hallva sokan felsóhajtunk. Ó, de sok a szemét! És képtelenek vagyunk építeni a kőfalat. Ugye érzitek sokszor, hogy nem tudtok épülni mennyei erényeitekben saját romlott természetetek szeméthalmaza miatt? Ó, milyen rettenetes rombolást okozott az ember bukása! Milyen teljes romlást okozott a mi erkölcsi természetünkben! Testvérek, ti hogy látjátok? Én megvallom, mert szinte minden nap tapasztalom, hogy új és új szemétrakással találkozom, amiről nem is tudtam, hogy ott van. Olykor olyan pontokban, melyekben erősnek véltük magunkat, gyengéknek bizonyulok. Volt egy gyengeség, melyből félig már úgy véltük, hogy kigyógyultunk, és ezért szigorúan megszóltunk másokat, kik ilyen gyarlóságban és bűnben vétkeztek. De végül ismét kitört belőlünk. Tulajdonképpen mindig is bennünk volt, de nem kapott alkalmat és lehetőséget a megnyilvánulásra. Ó, testvérek! Nagyon sok ilyen szemét maradt bennünk. Itt van a büszkeség, a hitetlenség, a bűnös kívánság, a harag, a kétségbeesés, az elbizakodottság. Testvérek, nem érdemes turkálni, mert undorítóan bűzlik. Nem kívánom megrostálni, mert nem találnék semmi értéket benne, amiért érdemes lenne átvizsgálni. Sajnos, a sok szemét itt van. És a kegyelemben való épülés nem halad úgy, amint szeretnénk, a bennünk maradt romlottság miatt, bárhogyan vélekedjenek is mások. Aztán sokszor a keresztényekben fellelhető a törvényeskedő gondolkozás régi szemétje. A törvény cselekedetei és a törvénytől való félelem. Régi állapotunkban saját érdemeinkkel akartunk üdvözülni. Ilyen volt a felfogásunk. Megtérésünk óta, bár doktrinálisan utáljuk az emberi érdem minden gondolatát, de tapasztalatilag megtűrjük és dédelgetjük őket. A törvény szelleme ismét feltámad, mint ahogy a búrján spontán módon újra sarjadni kezd a kertben, ahonnan a kegyelem már kiszaggatta. Bár nem vagyunk a szolgáló fiai, hanem a szabad asszonyi, a test mégis újra és újra megpróbálja ránk rakni a szolgasság igáját. Úgyhogy, ha Pál itt lenne, ezt mondaná nekünk is. Amit lélekben kezdtetek el, most testben akarjátok befejezni? Izmájel uralkodni próbál Izsákon. Noha ki lett tűzve a házból, zsarnoki arcát ott mutogatja az ablakban. Erőt vesz rajtunk a szolgai rettegés. Sőt, olykor szolgai reménységnek is helyet adunk, és úgy gondoljuk, hogy fizetségért dolgozunk, ahelyett, hogy megértenénk, hogy Isten kegyelmi ajándéka az örök élet. Ezzel szemben az egyetlen bér, amit magunknak szerezhetnénk, csak a bűnzsoldja lenne, ami a halál. Ó, a régi törvényes hajlam mennyire mélyen székel bennünk. Mennyire hajlamos feléledni. Nehezen elképzelhető, hogy a bűnösök egyidejűleg önigazultak és vétkesek is legyenek. De mégis így van, hogy noha szívünk folyton a bűnre hajlik, épp úgy hajlunk azt képzelni, hogy bennünk, azaz a mi testünkben valami jó is lakozik. És ebből újabb szemétdomb támad. Aztán a régi szokások. Micsoda romhalmaszt képeznek? Ti, akik megtérésetek előtt cégéres bűnökben éltetek, nem de sokszor tapasztaljátok, hogy a régi idők emléke rémálomként nehezedik rátok? Ismerek egyeseket, akik amikor egy-egy éneket énekelünk, nem tehetik, hogy ne emlékezzenek vissza valamely régi nótára, melyet régen sokszor daloltak, és ez eszükbe ötlik, talán a Zsoltár legszentebb szavai mellett. Sőt, még a Szentírás is felidézi bennük az olyan bűnök emlékét, melyeket teljes szívükből bánnak, s kívánnák, bár csak sose követték volna el, s szeretnék azokat teljesen elfeledni. Ó, igen, a régi szokások uralomra törnek, és ha nem is esünk vissza beléjük, és kérem Istentől, hogy ez sose történjék meg, mégis zavarnak és zaklatnak bennünket. És így megint a sok szemét akadályozza az istenes élet falának felépítését. Így van ez a világi kapcsolatainkkal is. Nem, de úgy találjátok, hogy közönséges üzleteléseitek és társulásaitok, melyekbe kénytelenek vagytok belemenni, igen sok szemetet halmoznak lelketek falára. Találkoznatok kell istentelen emberekkel. Nem helyeselitek a beszédjüket. Ezért, amikor beszédjük tisztátalan, megfedditek őket. De igen sok olyan beszéd is van, mely nem szennyes, s amelyek miatt nem fedhetitek meg őket, de amelyek mégis nincsenek istenfélelemmel ízesítve, kegyelemmel fűszerezve, és ezek kárt okoznak nekünk. Olykor kívánjuk, hogy bárcsak teljesen távol lennénk a világi emberektől. Felkiáltunk, jaj nekem, hogy mélységben lakom, és kédás sátraiban tartózkodom. És így ismét látjátok, annak eredményeképpen, hogy a világban vagyunk, nagyon sok szemét tapad ránk. És szólok nektek egy másik szemétrakásról is, és úgy hiszem, egyes testvérek elég sokat, sőt túl sokat bírnak belőle. És ez a szemét értékű gondolat, hogy ők végül is valakik, hogy valamivé váltak. Sokan így vélekednek, ha valamire jutnak a világon. Ha Isten prosperálást ad nekik, nyomban így szólnak, ó, most már valóban naggyá lettem, és nagy tiszteletet érdemelek. Nem vagyok már olyan, mint szegény testvéreim. Szomorú látni, hogy milyen magasan hordják orrukat egyes hitvallók, akik meggazdagodtak. Elfelejtik a kőszálat, melyből kivágattak, és szarvukat magasra emelik, mintha nem is lennének már halandók. Ez igazán szemét. De vannak mások, akik a Krisztussal való közösség élményét élvezték, és egy időre szabadok lettek a kísértésektől, és a bennük rejlő romlottság nagy mélységei nem törnek nagy erővel a felszínre. Ezért így szólnak, milyen szép haladást tettem, úgy hiszem már elértem egy magas szintű lelki életre. Nyilván a tökéletességet is elérem nem sokára. Szemét ez, testvér, szemét az egész, minden részecskéjében, és nem érdemes elmédben forgatnod ilyen gondolatokat egy másodpercig sem. Meg lehet nagyon csillogó szemét, csodálatos aranynak tűnik, de nem mind arany, ami fénylik. Saját teljesítményeink emlegetése, ha csak egy pillanatra is önelégültséggel tölt el bennünket, utálatos szemét. Ami engem illet, én folyton a kereszt tövénél kívánok időzni, így vélekedve magamról. Én vagyok a legnagyobb bűnös, de Jézus meghalt értem. A személyes szentségre teljes szívünkkel kell törekednünk. És ez csak a Jézus Krisztusban való hit által érhető el. Egyszerűen a belévetett hittel. Ő ad erőt, hogy az ő drága vére által legyőzzük a bűnt. De jó jegyezd meg, amely pillanatban azt hisszük, hogy győztünk, és úgy véljük, már elmondhatjuk, amit Pál nem tudott elmondani, hogy ő már elérte és már tökéletes, rossz állapotban vagyunk. Büszkeségünk megrontotta ítéletünket, és ostobák lettünk. Ha van itt valaki olyan állapotban, hogy képes magával dicsekedni, úgy azt tanácsolom, hozasson egy nagy szemétkocsit, rendelje ide a szemétkocsikat, és hordja el a dicsekvéseket. Mindenestől takarítsa el őket, mert semmi haszna sincs belőlük. Hisz hamarosan nagy por keletkezik, és keresztény testvéreinek a szemét és fülét sérti meg vele. Amíg ilyen sok büszkeség szemét van bennünk, nem tudjuk építeni a falat. Tudom, hogy nem lakik bennem, azaz én testemben, semmi jó. Lent, a kereszt lábánál, a porban, ott legyen továbbra is a mi helyünk. Mert önmagunkban a semminél is alávalóbbak, üresek, hiába valók, s a halál fiai vagyunk. Ez a mi helyünk. De Krisztus bölcsességül, igazságul, szentségül és váltságul lett számunkra Istentől. Csak ő benne legyen hát minden dicsekvésünk, és csak is benne. Mert ha nem így teszünk, undorító szemét fogja elárasztani a fundamentumot. Most feltételezem, hogy közületek, Isten gyermekei ezeket hallva bánkódnak mindezen sok szemét miatt. Szeretném nektek vigasztalásul a következőket mondani. Kedves barátaim! Hála Istennek, hogy biztos, szilárd a fundamentum odalent. Biztosak vagytok ebben? Imádkozom, hogy ne nyugodjatok, míg meg nem bizonyosodtok felőle. Tudom, hogy vele együtt biztonságban van, amit kezébe tettem. Míg üt a végső óra, ereje őrzi, hitem ebben pihen. Tudom, kiben hittem. Lelkünk egyetlen reménye egyedül csak Jézus. Egyedül csak Jézus. Mi az ő vérére és igazságosságára építünk. Minden egyéb reményt szívből megvetünk. Nos, a fundamentum le van fektetve. Áldozni érte Isten. Amikor egy lélek bizalmát egyedül Jézusba veti, s benne nyugszik, akkor számára Sionban egy követ tesznek le, egy drága szegletkövet erős alappal, és a szabad kegyelem által ő a lélek erejében arra épül. Nos, gyertek, köszönjük meg újra Istennek, hogy ő építi fel bennünk az ő templomát. Az ő műve ez. Ő kezdte el. Mélyre, nagyon mélyre ásott, és feltárta ürességünket. Kihányta önigazságunkat, és Krisztust helyezte oda alapként, ahol egykor énünk érvényesült. Az Úr tette ezt, és ő tett mindent, ami csak végbe ment bennünk, s aminek csak értéke van. Megvallom, és úgy hiszem, minden itt levő testvér velem együtt vallja, nem tudok egyetlen lépésre sem nézni, amit valódi haladásként tettem az isteni életben, amit Isten erején kívül tettem volna. Valamit csak tettünk magunktól, azt jobb lett volna sosem megtenni. Mert amit a régi természet fon, azt előbb-utóbb mind el kell rontani. Az Úré a szabadítás. Jónás jól megtanulta ezt a leckét a hal gyomrában. Megírta a hal gyomrába kerülnie, hogy ezt megtanulhassa. Nekünk is alaposan meg kell tanulnunk ezt a igazságot. Az üdvösség az Úré egyedül, és őt illeti minden dicsőség. És ebben van a mi vigaszunk. Az ő munkája, ami megmentésünk. Nem vagyunk a magunk megmentői, Krisztus a szabadító. A Szentlélek munkája az, hogy bennünket alkalmasakká tesz a szentek örökségében való részvételre a világosságban. A vőlegény feladata, hogy elkészítse menyasszonyát férje számára. Így mondja az írás. Krisztus szerette az egyházat, és önmagát adta azért, hogy azt megszentelje, megtisztítván a víznek fürdőjével az ige által, hogy majd önmaga elé állítsa dicsőségben az egyházat. Úgy, hogy azon ne legyen szeplő, vagy sömörgözés, vagy valami aféle. Tehát ő az, aki maga elé állítja a menyasszonyt, és ő készíti fel, hogy maga elé állíthassa. Legyen áldott Isten, a munka biztos, és hozzáértő kezekben van. És ezért végül gyertek, az isteni kegyelem által munkálkodjunk tovább, hitben, szorgalmasan. Hitben, mondom, abban a hitben, hogy hitünk munkája és szeretetünk fáradozása nem hiába való az Úrban. Abban a hitben, hogy az imádkozás nem hiába való gyakorlat, hogy Istenhez való járulásunk és vele való közösségünk nem hiába való dolog, hogy az Úrban való bizakodás nem üres álom. Erős hittel bízzunk abban, hogy ő biztosan elvégzi azt, amit elkezdett. De hadd ragasszunk a hithez valóban szorgalmas, komoly törekvéseket. Szorgalmasan igyekezzünk elhordani a sok szemetet, bármilyen rossz szokás gátolna épülésünket, Isten segítsen azokat legyőzni. Bármilyen bűn környékezne is bennünket, Jézus vére segítsen azokon erőt venni. Gyertek, haladjunk előre, kedves testvéreim és nővéreim, sosem pihenve, sosem elégedve meg, míg föl nem ébredünk oda át az ő hasonlatosságával. Törekedjünk előre, folyton arra tekintve, ami előttünk van, és elfelejtvén azokat, amik hátunk mögött vannak. A hit és szorgalom Isten jó kegyelme által felépítenek bennünket szentséges hitünkben. Istentől vett építőanyaggal. Nem fával, szénával és pozdorjával, hanem arannyal, ezüsttel és drága kövekkel, melyek kiállják a tüzet. Arra legyen gondotok, hogy a fundamentumra építsetek. Ez az utolsó, de mégis elsődleges kérdés. A fundamentumon vagy-e? Egyesek nagyon gyorsan építenek, de nincsenek Krisztuson a fundamentumon. Meg lehet művelt jellemmel rendelkezel, és keresztény nevet viselsz. De vajon az építmény szikla alappal bíren állad, vagy homokra építesz? Gyermekeink a tengerparton ásócskáikkal igen szép kastélyokat szoktak építeni, de a következő áradat mindjárt elmossa őket, mivel homokra építették. Attól félek, sok ember vallása is csak ilyen. Homokra épített homok. Ilyen a te vallásod is, kedves hallgatóm. Csak imaházba járásból áll a kegyességed? Megjelensz az alkalmakon rendszeresen, úrvacsorázol is, ez minden? Nos, akkor ez csak homokra épített homok. De ha szegény, elveszett, bűnös vagy, s lelked Jézusban nyugszik, és szívedben megújulva az ő lelke által jó cselekedetekre igyekezel, akkor immár nem fövényre építesz, hanem Isten lelke dicső templomot épít benned az egyetlen fundamentumra, mint Isten öröktől fogva lefektetett az ő egyszülött fiának személyében és váltságművében. Az Úr áldjon meg mindegyik őtöket a Jézusért. Amen.